az, hogy nincs visszajelzés, ez arra triggereli az álláskeresőt, hogy még többet jelentkezzen, ami ugye azt eredményez, hogy még kisebb lesz a lehetőség arra, hogy minőségi visszajelzés szülessen. Tehát ez egy ördögi kör, ami megy előre, és szerintem a helyzet egyre rosszabb és rosszabb. És ugye ez az, ami szerintem a tavalyi évet egy az egyben meghatározta, hogy aki felismerte azt, hogy ez egy olyan álláspiaci adottság, amire, hogyha én úgy reagálok, hogy szemben a jelentkező 95%-ával én utána megyek a lehetőségnek, akkor én biztos, hogy benne leszek abba a mixbe, akit megnéznek. Mert egy izgalmasabb kérdés, hogy mikor érdemes egyébként belevágni egy váltásba. Hogy én most a biztost, azt lecserélem egy bizonytalan, de talán jobb forgatókönyvre. És ebbe szerintem nagyon nehéz egy szenior munkavállalónak olyan felelős döntést hoznia, hogy a kockázatvállási hajlandóság és az elérhető hasznok azok egyensúlyban legyenek.
Az sehol nincs fönt a LinkedIn-en, hogy valaki aznap összeveszett a főnökével, és hogyha abban a pillanatban szólsz be neki, írsz egyet oda, akkor lehet, hogy egy olyan embert el tudsz hozni, aki egyébként nem gondolkodna a váltáson. Sziasztok, kedves hallgatók! Illés József vagyok, ez a Fel vagy véve munkaerőpiaci podcast, és a mai vendégem Erdősi Gellért, alias Szívvisárk. Szia Gellért, köszi, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia Józsi, köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretném üdvözölni a kedves hallgatókat, nézőket.
Sok szempontból különleges ez az adás. Egyrészt Gellért nem először tartózkodik itt és beszélgetünk, ez a második alkalom. Meg én is voltam már a te podcastedben, de ami külön apropót adott neki, az az, hogy ez a jubileumi adásunk, az 50. és ilyen szempontból is nagyon örülök, hogy jöttél. És hát szeretnénk sok nézőpontból a munkaerőpiacot megvilágítani, egy picit a jelöltek szemével. Itt abban bízom, hogy azokat a praktikákat, amikben te segítesz a jelölteknek, hogy találjanak maguknak jó célokat, meg jó állásokat, jó megfizetett állásokat, azt egy picit abból a nézőpontból is látjuk, hogy mit gondol a jelölt, illetve a mögöttük lévő tanácsadó. Én próbálom behozni majd a vállalati HR oldalát, a megbízói oldalt, és közben pedig nagyon sokféle tendenciáról fogunk beszélgetni, ami így cibálta vagy formálta a tavalyi évben és már az idei évben is a munkaerőpiacot, hát bőven volt mindenből. Ezek közül nagyon sok lerágott csont van, mi igyekszünk egy picit egy másik aspektusát ezeknek megvilágítani. Gellért ugye Szívvisárk márkanév, karriertanácsadói pozíció, egy komplett céget építettél fel erre, itthon, sőt most már nemzetközi szinten is dolgoztok. Azok, akik esetleg a Szívvisárk névvel, vagy az Erdősi Gellért névvel nem találkoztak, mit emelnél ki magadból, amit érdemes tudni?
Talán ugye a legjobban úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi abban segítünk álláskeresőknek, hogy minél gyorsabban elhelyezkedjenek, minél nagyobb döntési szabadsággal tudják ezt megtenni, és minél több pénzért tudják ezt megtenni. Hogy akkor szokott valaki mellettünk dönteni, amikor azt felismeri, hogy egy profi segítség és keretrendszer által gyorsabban, kevesebb fájdalommal, nehézséggel, kudarccal, visszautasítással kell megbirkóznia, és ráadásul a folyamat végén több ajánlat közül választhat, és ezáltal jobban tudja érvényesíteni a piaci értékét, és a nap végén több marad a zsebében. Én általában azt a példát szoktam mondani az ügyfeleknek, hogyha csak abba belegondolnak egy szenior szinten, hogy egy 50 000 forinttal, 100 000 forinttal több marad a zsebükben egy hónapban, hogy ezt felszorozzuk 12-vel, akkor arról beszélgetünk, hogy valakinél 600 000 forint, 1 200 000 forint maradt, és azért Szívvisárkos oldalon nem vagyunk egyre drágák, tehát relatíve gyorsan meg tudunk térülni. Tehát, hogy szerencsére egy olyan szolgáltatást nyújtunk a magyar piacon, ahol nagyon direktben rögtön van egy return on investment, és általában egy szenior szakembernél, aki jellemzően már rendelkezik azzal a készséggel és képességgel, hogy ő tud delegálni, hamar felismeri azt, hogy megtanulni és saját magamnak megcsinálni, az egy sokkal melósabb és sokkal rosszabb eredménnyel járó történet, mint hogy ezt kiszervezem valakinek. Így jövünk képbe a legtöbb álláskeresőnél egyébként.
Na majd fogunk arról beszélni, amikor a jelölteket említjük, hogy inkább a kezdők, akik még az első lépéseket teszik az álláspiacon, ők a ti ügyfeleitek, és jobban ők veszik igénybe a szolgáltatást, vagy esetleg meglepő módon komplett vállalatvezetők, vagy olyan szenior emberek, akik már valahol tartanak a karrierjükben, de lehet, hogy még nekik is lehet tanítani újat, szóval lesz majd szó erről is. De egy picit nézzük meg, hogy mondjuk egy ilyen egy évet, hogyha visszaugrunk az időben, és elképzeljük, hogy mi zajlik a munkaerőpiacon azóta. Mit tapasztalsz te ebből, akár itthon, akár külföldön? Néhány fontos tendenciát, hogyha említenél, így bemelegítésként kezdjük talán ezzel.
Ami talán szerintem a legmarkánsabb változás volt 2023-ban, az az, hogy álláskereső oldalon egy teljesen másfajta kihívással kellett szembenézni, mint korábban. Ha visszapörgetjük nem is 12 hónapot, hanem inkább ilyen 2-3 évet így az időkerekét, akkor azt tudjuk mondani, hogy pár éve még igaz volt az a kijelentés, hogyha valakinek van egy igazán erős önéletrajza vagy LinkedIn profilja, az ha nem is dúskálni fog az ajánlatokba, de valószínűleg el fog tudni jutni viszonylag magabiztosan interjú lehetőségekig. És mi azt kezdtük el megfigyelni és észrevenni a piacon, hogy ez a kijelentés ez egyre kevésbé igaz, ami azt jelenti, hogy valaki egy jó önéletrajza, jó LinkedIn profilról nem feltétlenül tud érdemi interjú lehetőséget kiharcolni. De össze nem értettük, hogy ennek mi az oka. Nyilván elkezd ilyenkor az ember keresni magában a hibát, hiszen ugye mi foglalkozunk önéletrajzírással, LinkedIn profil kialakítással, meg ugye az egész folyamattal. Nem volt logikus az, hogy lassan 8 éve vagyunk ezen a piacon, hogy nyilván az emberbe felmerül, hogy lehet, hogy mi csináljuk rosszabbul. Lehet, hogy
nektek is meg kellett újulni?
Lehet, hogy nekünk is meg kellett újulni, igen, tehát hogy esetleg elnagyoltuk a dolgokat, vagy nem fejlődünk benne, hanem pont, hogy inkább elkezdtünk gyengébb teljesítmény nyújtani, és ezt az ember szemben jogosan teszi fel ezt a kérdést. És amire rájöttünk, az, hogy nem az önéletrajznak a minősége, vagy a LinkedIn profilnak a minősége lett rosszabb nálunk, hanem az változott meg, hogy már nem csak ezeken a paramétereken múlik az, hogy valaki sikert tud elérni. És ami a nagy felismerés az volt, hogy ma 4 tényező múlik, ami filozófiánk szerint az, hogy valaki tényleg tud-e stabilan, tartósan újra és újra interjú lehetőségeket kiharcolni, aztán abból elhelyezkedni. Ebből a 4 tényezőből 2 egyébként az, amit az imént mondtam, az egyik az önéletrajz, a másik a LinkedIn profil. Viszont bejött egy teljesen új paraméter, ez pedig a megközelítés, hogy hogyan tudjuk ezt lerakni a döntéshozónak az asztalára. Mert az volt a tapasztalat, hogy korábban ez így azért, ha nem is csettintésre, de hogy sokkal egyszerűbben működött, mint most. És az volt a megfigyelésünk, hogy a mai piacon a legtöbbször az álláskeresők azzal küzdködnek, hogy nem tudnak eljutni direktben a döntéshozóhoz, és azáltal, hogy nem is látja senki a pályázati anyagokat, írhatnak legendásan jó pályázati anyagot, akár lehet civil sárkos anyaguk is, de mivel nem látja senki, ezért nem lesz belőle interjú. És amit észrevettünk, hogy amint hozzáraktuk, és itt jön a megújulás, amire adtál is így utalást, amikor hozzáraktuk ezt a megközelítést, hogy direkt networkinggel, alternatív álláskeresési csatornákon és egyéb módokon eljutunk a döntéshozónak az asztalára, akkor hirtelen az eredményeink újra abba az irányba mutattak, amivel mi elégedettek, meg komfortosak vagyunk. És ugye a negyedik tényező, csak olyan negyedik tényező vagyunk, az a befektetett munka. Mert szerintem az egy nagyon nagy tévút, sokszor álláskereső oldalon, hogy nekem elég jó szakembernek lennem, de nem kell láthatónak lennem, és hogy csak hátradülök is, majd engem megtalálnak az ajánlatokkal, majd engem megkeresnek. Hát szerintem minden négyre szükség van az önéletrajzra, a LinkedIn profilra, a megközelítésre, amivel eljutok a döntéshozóhoz, és utána arra is, hogy ebben legyen befektetett munka, tehát ne csak üljek a babérjaimon és várjam azt, hogy majd valami történik. És ugye ami a nagy változás a piacon, hogy az eredeti kérdésre reflektálják, az, hogy szerintem az elmúlt 12 hónapban az a folyamat felgyorsult, hogy már abszolút nem evidencia az, hogy a pályázati anyagot, amit bead a jelentkező, azt érdemben elbírálják és megnézik. Ami azt jelenti, hogy én nekem az a feltételezésem, és elég sok szakmabéli ezt visszaigazolta, hogy ez így van, hogy amikor bejön egy óra alatt pár száz jelentkező, vagy akár egy hét alatt 1000 jelentkező, akkor nem az lesz a filozófia, hogy én az összeset megnézem, és kiszűröm a legjobb 50-et, és akkor utána őket leinterjúztatjuk, hanem az lesz a filozófia, hogy tetszőlegesen megnézek 20%-ot ebből, nyilván kiszűröm azokat, akik biztos, hogy nem, megnézem azokat, akik talán igen, és ezeket a talán igeneket behívom interjúra. Ha megtalálom az emberemet, szuper, ha nem, akkor megnézem a következő 20%-ot.
Tehát Magic Touch, ránézek, ami...
Akár az első 20, aki beérkezett, vagy akár az utolsó 20, aki beérkezett, vagy csak random, aki az e-mail inboxba éppen jó helyen van. És ugye ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag egy véletlennek a következménye az, hogy valakinek megnézik a pályázati anyagát. És ez olyan szinten ugye rontja az álláskeresőnek az esélyét, hogyha ő nem tesz direkt lépést azért, hogy őt biztosan mérlegeljék, hogy gyakorlatilag innentől kezdve nem számít az önéletrajznak vagy a LinkedIn profilnak olyan mértékben a minősége, hiszen ha nem nézik meg, akkor az bármilyen lehet, abban nem lesz interjú. És ugye amit észrevettünk, hogy abban a pillanatban viszont, hogyha tettünk arról, hogy nagyon nagy százalékban, vagy nagyon szinte biztosan el tudja jutni a döntéshozóhoz a pályázati anyag, ebben az esetben drasztikusan megnőttek az eredmények, mert onnantól kezdve, hogyha egy jó jelentkező még proaktív és utána is megy a folyamatnak, eljut a hiring managerhez, recruiterhez, döntéshozóhoz, akkor ott sokkal nagyobb a sansz arra, hogy legyen interjú, és ugyanazról az önéletrajzról beszélünk. Tehát nem az önéletrajz változott, hanem gyakorlatilag az, hogy valaki megteszi ezt a plusz lépést, vagy nem teszi meg. Hogy erre konkrét példát mondjuk, tehát aminek megdöbbentő volt így visszajelzés oldalon, volt egy ügyfelünk, aki úgy keresett meg minket, hogy Amsterdam környékén keres, stb., de hogy nem annyira vannak megkeresések, nem annyira vannak eredmények. Első alkalommal megcsinálta ezt az utánajárást, ezt a follow-upot, ezt a nyomon követést, hogy le tudja rakni az asztalra az anyagot, egyből egy rögtön interjú. És hasonló sztorikat nyilván nem mindenhol 100%-os arányban, de hogy azt tapasztaljuk, hogy ilyen szélsőségesen jó arányok jönnek ki abban az esetben, hogyha valaki ezt az utánajárást megcsinálja. Másik példa, karrierváltó, Scrum Master, úgyhogy előtte tök más területről átképezte magát, ugye tudjuk, hogy azért az a Scrum Master-es sztori azért kicsit így Luffy szintjén túl lett mostanában fújva így a képzőintézmények által. Nagyon sok az Scrum Master nem feltétlenül a piacnak akkora felvevő ereje, mint egyébként egyébként ahány új Scrum Master van, és amit tapasztaltunk, hogy mi nekünk is volt egy ilyen elég erős dilemmánk, hogy vajon ő úgy, hogy teljesen átképzett, nem is a legkomolyabb tanfolyamot végezte el, vajon tényleg az, hogy mi odaadunk egy profi módszertant, ez fog-e annyit jelenteni. És a tanulság meg úgymond ránk cáfolt a várakozásunkra, hogy kevesebb mint másfél hónap alatt 17 interjúra elment és elhelyezkedett. Tehát, hogy ami a megdöbbentő volt, hogy nem azon múlik, hogy mi a hozott úgymond háttér, meg a hozott tapasztalatok eredmények, hanem sokkal inkább azon, hogy ebbe a megközelítésbe valaki bele tudja rakni az extrát. De hogy ide egy utolsó gondolat erejéig visszakössek, szerintem ami miatt ez az egész dolog történik, hogy ennyire sok a jelentkező, meg hogy ez az egész dolog szükséges, hogy ma az ember utána menjen a lehetőségnek, az abból fakad, hogy ugye a nagy versenyhelyzet miatt, ami mondjuk az ügynökségek, cégek minden között van gyakorlatilag, nyilván megpróbáltam mindenki kevesebb erőforrással megoldani ugyanazt a feladatot, ami azt jelentette, hogy nem tudnak annyira minőségi, meg annyi visszajelzést adni, mint korábban, ami jelölt oldalon azt eredményezte, hogy gyakorlatilag egy hatalmas frusztráció jelent meg, hogy nem kapok visszajelzést semmilyen pályázatomra. Oké, akkor elkezdem szórni szőnyegbombázás szintjén a piacot jelentkezésekkel, ezért van több száz meg több ezer jelentkező bizonyos pozíciókra.
Biztos nem ezt javaslod a jelöltjeinek.
Nem, egyébként nem. Egyébként nem. De hogy ugye ezt a legtöbb ember öntudatlanul ugye ez az első reakció, hogy oké, valaki nem foglalkozik velem még annyit, hogy visszajelezzem, meg mondjuk ghostingol a sokadik interjú kör után, akkor most én is úgy állok hozzá, hogy nem teszek bele semmi energiát, csak szórom a jelentkezéseket, majd lesz valami. Én napi szinten beszélek egyébként olyan álláskeresővel, aki azt mondja, hogy 200, 300, 500 jelentkezést adott be, meg naponta 5-5 10-et ad be, és nyilvánvalóan így nem lehet minőségi jelentkezésbe adni. De ugye a lényeg ennek az, hogy gyakorlatilag nincs visszajelzés, ez arra triggereli az álláskeresőt, hogy még többet jelentkezzen, az átlag álláskeresőt, ami ugye azt eredményez, hogy még kisebb lesz úgymond arányaiban a lehetőség arra, hogy minőségi visszajelzés szülessen. Tehát ez egy ördögi kör, ami így igazából megy előre, és szerintem a helyzet egyre rosszabb és rosszabb. És ugye ez az, ami szerintem a tavalyi évet egyezében meghatározta, hogy aki felismerte azt, hogy ez egy olyan álláspiaci adottság, amire hogyha én úgy reagálok, hogy szemben a jelentkező 95%-ával én utána megyek a lehetőségnek, akkor én biztos, hogy benne leszek abba a mixbe, akit megnéznek. Ha biztos, hogy benne leszek a mixbe, akkor nagyobb arányba fog bejutni interjúra. És egyébként itt el is mondtam a megoldást, vagy a megfejtést, hogy mi miért tudtunk sikeresek lenni tavaly, mert ezt felismertük az évnek az első felében.
Szerintem ennek az egyik oka nagyon érdekes, amit mondasz, az az, hogy egyrészt kevesebb volt az állás lehetőség tavaly. Általában is, az IT-ban is, meg nagyon sok területen nyilván ennek gazdasági okai voltak elsősorban, és hát egyáltalán nem volt mindegy, hogy valaki a jelentkezését, a háttérmunkát, amit te mondasz, hogy eljutni a hiring managerig, azt úgy csinálja, hogy mondjuk egy agency-n keresztül mondjuk egy agency recruiternek adja el magát, és bekerül a csőbe, és ők pályáztatják a megbízók felé, vagy egy álláshirdetésre jelentkezik, vagy tesz még energiát annak érdekében, hogy egy vállalati HR-hez direktbe bekapaszkodjon, ezek más és más csatornák. Lehetséges, hogy más és más álláskeresési stratégiát is kell folytatni ilyenkor?
Én azt gondolom, hogy nyilván teljesen más, hogy beszélünk, hogyha más a célcsoport. Tehát, hogy máshogy fogunk beszélgetni egy fejvadásszal, meg máshogy fogunk beszélgetni a cég HR-esével, mert az egyik esetben érdekszövetség van, a másikban még egy picit egy érdekellentét, és mondom, hogy mire gondolok. Nyilván egy fejvadásznak érdekel lesz, hogy engem elhelyezem, mert akkor fog érte úgymond jutalékot kapni. A céges HR-esnek meg az lesz az érdeke, hogy büdzsén belül kapjak egy fizetést, és hogyha alkalmas vagyok, akkor el tudjon helyezni. Tehát a fejvadásztól mondjuk meg tudom kérdezni azt, hogy én mivel leszek versenyképes, a céges HR-estől nem tudom megkérdezni ugyanezt. Tehát, hogy ilyen szempontból, hogy csak egy ilyen egyértelmű dologra gondolunk, akkor másfajta kommunikációt igényel az egyik vagy a másik, illetve szerintem nagyon más, hogy kommunikálunk akkor, hogyha egy közvetítői szerepben van valaki, meg nagyon más, hogy kommunikálunk, amikor direktbe ő mondjuk a pozíciónak a kiírója. Tehát máshogy fogunk megkeresni megközelítés szintjén egy hiring managert, meg máshogy fogunk megkeresni mondjuk egy fejvadászt, vagy egy céges HR-est. Mert teljesen másfajta KPI-ok alapján hozzák meg a döntést, és más olyan úgymond motivátor faktorok lesznek náluk, amik igazából triggerelni tudják azt, hogy pozitív irányba legyünk elbírálva.
Ugye a legnagyobb állásportál szerint kb. 30%-a kevesebb álláshirdetést adtak fel tavaly, mint egy évvel megelőzően. Egyrészt a lehetőségek száma is csökkent, másrészt nagyon-nagyon sok cégnél, legyen az multinacionális cég, KKV, mi azt tapasztaltuk, hogy kevesen bővülnek, legtöbben így összehúzzák magukat, de jó páran leépítettek, céges rekrútereket is elküldtek, rengeteg-rengeteg olyan munkaerő került a aktív álláskeresési piacra, akik korábban nem voltak ott, hogyha csak arra gondolsz, hogy Open to Work felirattal, emblémával a LinkedIn-en mondjuk 2 évvel ezelőtt hányan voltak, és mondjuk tavaly hányan voltak, abból is nagyon jól lehetett mérni, hogy igazából bizony-bizony ők már az aktív álláskeresők táborát erősítik. Mi a nehezebb egy konjunktúrában lévő piacon állást keresni, ahol nagyon-nagyon sok jó lehetőség van, de akkor véhetően egy szegmentált erős csata is zajlik azokért a pozíciókért, és ott nyilván minél több és minél jobb állásban egyre élesebb a verseny, vagy attól nehezebb egy álláskeresés a jelölt szempontjából, hogyha nagyon beszűkülnek a lehetőségek, és adott esetben olyanokkal is versenyez, aki nem annyira profi azon a területen, de mégiscsak be fogja adni az állás ajánlatát, vagy a pályázatát ahhoz a céghez arra a pozícióra, mert szüksége van egy állásra, és mondjuk egy ilyen felhígult mezőnyben meg kitűnni, valószínűleg más tollakat kell felrakni, mint mást kell kiemelni, mint mondjuk egy professzionális versenyben, amikor egy hasonló szakemberrel versenyez az ember. Jelölt oldalról melyik a nehezebb?
Én biztosan azt mondanám, már csak ilyen alapvető logikai meg közgazdaságtani összefüggés miatt is, hogy amikor felfelé megy a piac és sok a hiring, meg sok a pozíció, akkor könnyebb dolga van az álláskeresőnek, mert akkor bőkezűbben osztanak egyrészt béreket is, másrészt pedig sokkal kisebb a mondhatni a fájdalompont, és ezért kisebb a vizsgálódás azon a téren, hogy arra az emberre valójában szükség van. Tehát könnyebben hoznak meg egy döntést valaki mellett, hogyha pedig éppen meg kell húzni a nadrágszíjat, és azon kell gondolkodni, hogy valaki megmarad, valaki megmegy, és akkor esetleg mondjuk elküldünk három embert, felveszünk helyette egyet, akkor ott nagyon meg fogják vizsgálni az az egy ember, azt tényleg megéri a pénzét, és szerintem egy sokkal komolyabb kiválasztás, meg egy sokkal komolyabb mérlegelés fog következni, legalábbis ez a tapasztalat általában. Úgyhogy én biztos, hogyha választhatnék álláskeresőként, akkor azt mondanám, hogy inkább menjen felfelé a piac. De az, hogy szerintem ez egy érdekes kérdés, az, hogy a két helyzetben lehet-e amúgy érvényesülni, meg hogyan lehet érvényesülni, én biztosan azt mondanám, hogy egy értékesítői mentalitásban, hogyha egy álláskereső úgy gondolkodik, hogy az az első gondolat, hogy vagyok-e kellően értékes ahhoz, hogy a piacon legyen a szaktudásomra, a hátteremre keresned, akkor egy felfelé és egy lefelé menő piacnál is az lesz a válasz, hogy igen, hogyha ő értékes szakember. Innentől kezdve viszont csak azt kell megvizsgálnunk, hogy az adott piac az hogyan működik, és bármilyen környezetben gyakorlatilag, hogyha nem hátrányként, hanem adottságként tekintünk valamire, akkor a számunkra előnyé alakítható. Tehát, hogy nekem az az alapfilozófiám is, ezért tudunk szerintem piaci helyzettől, megnyitott állások számától függetlenül szinte konstans ugyanolyan eredményeket hozni, mert nem azon gondolkodunk, hogy éppen a statisztika mit mond, hogy hány nyitott pozíció van, vagy hogy a professional éppen hány pozíció van nyitva, hanem azon gondolkodunk, hogy mi az, amivel rendelkezik a jelölt, ezt hogy lehet piacképessé tenni, annak a célcsoportnak, akinek akarunk kommunikálni, hogy tudjuk ezt vonzóvá tenni, és utána milyen csatornákon keresztül tudunk eljutni a célcsoporthoz. És ez változatlan lesz egy felfelé és egy lefelé menő piac esetében. Ami szerintem egy érdekes dolog, az az, hogy gyakorlatilag, hogyha álláskeresőként ennek a helyzetnek valaki neki megy, akkor az már egy izgalmasabb kérdés, hogy mikor érdemes egyébként belevágni egy váltást, vagy mikor érdemes azt a döntést meghozni, hogy én most esetleg a biztost, azt lecserélem egy bizonytalan, de talán jobb forgatókönyvre. És ebbe szerintem egyébként nagyon nehéz egy szenior munkavállalónak olyan felelős döntést hoznia, hogy a kockázatvállási hajlandóság és az elérhető hasznok azok egyensúlyban legyenek.
Ezt abszolút én is alátámasztom, és mi azt láttuk, hogy a tavalyi évben hiába volt nagyon sok jelölt a munkaerőpiacon és aktív álláskereső, rengeteg esetben ők ugye becsatornázódtak hirdetésekre, tehát hogyha mondjuk agency oldalról nézem, akkor mi a nehezebb kereséseket kaptuk, és azok a szakemberek nem biztos, hogy ott voltak a piacon, őket passzív álláskeresői körben kellett keresgélni, akik viszont két kézzel fogták a széküket, ahogy mondott, tehát a kockázatkezelés az működött, és hogyha volt egy biztos állásuk egy alacsonyabb bérrel, lehet, hogy inkább azt választották, mint hogy akár 20%-kal, vagy akár még többért is, de többet keressenek, de voltak bizonytalansági faktorok, új környezet, jó lesz-e jó oda, lehet, hogy már évek óta nem mozdult ki a komfortzónájából, és bizony itt nagyon gyorsan visszaültek abba a székbe, főleg, hogyha még egy kis kantaroferrel segítettek is visszamoccantani őket. Szóval fejvadászként nem volt annyira egyszerű ez a kérdés, és mi ezzel gyakran szembesültünk, hogy hát még a konjunktúra idején ott egy óriási verseny van, és jönnek a junior, medior, mindenféle keresések, mert egész egyszerűen volumen van, volumen a demand oldalon volumen van, és ezt a belső HR nem tudja se mennyiségbe, se struktúrában kielégíteni. Kellenek extra toborzási kompetenciák, és erre nagyon jók a toborzó cégek. Recesszió idején ez nem így van, ott jönnek a nehéz pozik, és keményen megküzdesz vele. Egyébként ilyenkor is mutatkozik az meg, hogy mennyire golyóálló mondjuk egy recruitment cég, hogy egy ilyen egy nehéz környezetben is mennyire tud helytállni. No de, említetted, hogy más álláskeresési stratégia kell arra, hogy egy recruitment cégen keresztül pályázik valaki mondjuk egy céghez, és ott a recruitmentnek eladni magát, olyan önéletrajzot készíteni, említetted, hogy ez teljesen más, mint hogyha direktben pályázik egy állás hirdetésre, vagy egy vállalati HR-en keresztül jelentkezik. Megjelent időközben, nagyon sok esetben az előfilterezésben az AI, amit megint meg kell tudni kicselezni. Mit változtatott ez mondjuk az önéletrajz készítésen, mit változtatott ez a álláskeresési stratégián, hogy egyre inkább többféle stakeholdernek kell megfelelni. Annak idején tartottál a cégünknél egy nagyon jó tréninget a kódkolózásra, meg az önéletrajzírásra, és ott akkor már említetted azt, hogy olyan önéletrajzot kell csinálni, ami az AI-on is átmegy, a junior sourceren is, aki mondjuk mennyiségbe szippantja be, és válogatja ki, hogy mit vigyen tovább a hiring manager felé, meg egy profi hiring manager számára is utána olyan legyen, hogy behívják a jelöltet az interjúra. Az AI-nak az előretörése milyen változásokat eszközölt, milyen új tanácsokkal állsz elő mondjuk a saját ügyfeleidnél, akik ugye jelöltek?
Ez egy szuper kérdés, majd azt mindenképpen még azért visszatérve az előző témára megkérdezném tőled, hogy ha már itt a százalékoknál tartunk, hogy te mit javasolsz amúgy a szenior szakembereknek, hogy mennyire éri meg a kockázat, a váltásnak a kockázata. Erre majd, hogyha visszatérünk, azt megköszönöm, mert nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményedre. Visszatérve itt az AI-os témakörünkre, szerintem egyébként az, ami megtörtént, az sok szempontból teljesen újraírta azt, hogy hogyan működik most a piac, és hogyan működik az álláskereső, mert egy csomó dolog az leegyszerűsödött, és egy csomó dolog sokkal gyorsabb és kevesebb energiával összehozható, és sokkal könnyebb kommunikálni azt, hogy valaki profi még akkor is, hogyha nem feltétlenül az. Viszont azért szerintem az emberek kiéleződtek már arra, és ezért elég hamar megtörtént a piacon, hogy felismerik, hogyha valami egy bután copy and paste AI által létrehozott szövegként van létrehozva. Mi ugye nyilvánvalóan azért voltunk egy picit más helyzetben, mint egy átlag álláskereső, hogyha fogalmazhatok így, mert pontosan tudjuk, hogy mi a jó végeredmény. És ezért tudtunk sokkal precízebb promptokat, parancsokat meghatározni az AI-nak, ami már úgymond a szöveget is természetesebbé tette, és nagyon minimális manuális hozzányúlás kellett ahhoz, hogy azután egy természetesnek ható szöveg legyen. Ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag nekünk az AI az előzetes várakozásokkal, meg a megjelenéskor megtapasztalt félelemmel szemben sokkal inkább egy olyan segítő eszközlet, ami a munkamennyiségünket drasztikusan lecsökkentette, viszont az outputunknak a minőségét meg drasztikusan javította.
Tehát magyarán tudjátok, hogy hova akartok eljutni. Az odavezető út hatékonyabb, hogyha a saját ügyfeleiteket, a jelölteket megtanítjátok jól promptolni, hogy hogy alakítsák át az életrajzokat?
Én azt mondom, hogy az AI szerintem mostani formájában, ahol most tart mondjuk egy ChatGPT, az kicsit úgy működik, mint egy iránytű, amikor az ember az erdőbe elmegy túrázni. Hogy én például nem tudom, hogy kell az iránytűt normálisan használni, és biztos, hogy eltévednék. Hogyha valaki tudja, akkor viszont azáltal sokkal gyorsabban halad, mint hogyha mondjuk a nap meg a holdállást kezdi el, nem tudom térképen figyelni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azoknak, akik tudják, hogy mit csinálnak az AI-jal, és profin tudnak, van ugye ez a prompt engineering megnevezésű skill, amit most már így lehet így hívni. Tehát ebbe profik is megértették azt, hogy milyen működési elv szerint lehet parancsokat adni az AI-nak, és tudják azt is, hogy mi a kedvező végeredmény, azoknak ez nagyon egyszerűvé tette a munkát, és nagyon gyorsan. Mi ugye ezen a területen ide tartozunk, tehát azt mondom, hogy nagyon gyorsan tudtunk kijönni olyan parancsokkal, ami korábban nekünk manuális mondjuk 45 perces, 60 perces munkát egy gombnyomásra redukált, de mondjuk egy ilyen promptot lefejleszteni még úgy is, hogy az ember pontosan ismeri, hogy működik a prompt engineering, pontosan tudja, hogy hova szeretne eljutni. Mondjuk egy napos fejlesztői munka, mert ugye folyamatosan iterálni kell, hogy akkor ezt jó a prompt, nem jó a prompt.
Egyszer csinálod meg, és viszont utána az ügyfeleid tudod repetitíven
így van,
használni.
Ez abszolút igaz, viszont ugye itt jön a képbe a mi oldalunkon a tapasztalat, hogy még úgy is, hogy mi elkészítettük ezeket a promptokat, úgy is, hogy ezt odaadtuk az ügyfeleinknek, még így is nagyon sok embernél, még egy szenior szakembereknél is abszolút általános volt az, hogy hallott róla, de sose próbálta, sosáig jutott el odáig a kíváncsiságból, hogy ő mondjuk ezt saját maga kipróbálja, odáig meg főleg nem, hogy mondjuk elkezdje használni.
Mondjuk megcsináljátok helyettük?
Megcsináljuk helyettük, illetve az volt a tapasztalat, hogy ha mi nem veszünk részt ebbe a folyamatba, akkor egy-két embertől eltekintve igazából a legtöbb ember még a prompt ismeretében is képtelen arra, hogy arra a kívánt végeredmény eljusson, ami egyébként szükséges. Tehát, hogy a félelem ezért nem volt úgymond megalapozott, mert gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy attól, hogy megjelenik egy technikai eszköz a piacon, ez nem fogja azt eredményezni, hogy instant mindenki ezt tudja használni. Viszont azt szerintem egyértelműen megfigyelhető, csak hogy így általánosságban beszéljünk, hogy az AI által nagyon könnyűvé vált egy átlagnál jobb önéletrajzot írni. Nem egy kiemelkedő, de egy átlagnál jobbat, illetve az AI egy nagyon jó szűrő, hogyha a másik oldalt nézzük meg arra, hogy valaki arra se veszi a fáradtságot, hogy az AI által egy átlagos önéletrajzot hozzon, az ország az az ember, aki annyira igénytelen a munkájára, hogy semmilyen munkakörre nem érdemes felvenni. Tehát, hogy nekem ez egyébként az olvasottam ezzel kapcsolatban, hogy amikor látok egy önéletrajzot, ami hemzsög a helyesírási hibáktól, nincsen jól megírva, látszik, hogy még egy ChatGPT-t se küldött rá valaki az ingyenes verziót, az nekem arra egy visszajelzés, hogy itt, bocsánat, hogy mondom, egy boomerrel állunk szembe, vagy egy olyan emberrel, akit abszolút nem érdekel a technológiai újdonság, aki nem képes egyébként arra, hogy az innovációra figyeljen, nem képes arra, hogy a munkáját hatékonyabban elvégezze, és nem annyira igényes a munkájára, hogy megnézze, hogy mi az útja módja annak, hogy ő jól önéletrajzot írjon. Úgyhogy szerintem ez egy remek szűrő amúgy, akár bárkinek a kezébe, aki hiring-el, hogyha lát egy olyan önéletrajzot, ami hibás, ami nem AI által generált, vagy még annyit csetett meg a felhasználó, hogy legalább az AI-t valamilyen szempontból használja, az azt jelenti, hogy egyrészt nem tud jól önéletrajzot írni, másrészt nem annyira igényes a munkájára, hogy ezt kiszervezze egy AI-nak, és ugye az a szint szerintem, amit mindenki keres, vagy ami a vágyott állapot, hogy az AI-hoz hasonló minőséget egy természetes és egyébként egyedi narratívába, sztoriba értékesítésbe ágyazottan ad valaki oda. Ide ez az, amit ugye szeretne mindenki.
Ugye itt több szintje van ennek a dolognak. Egyrészt kitűnni a többi önéletrajz közül. Nyilván az, hogy ne legyen benne helyesírási hiba, olyan legyen a struktúra, úgy legyen felépítve. Ezek marha jó dolgok. De ugye az AI hozott egy olyat is, hogy mondjuk kicsit megturbozza az embernek a fotóját például. Erről mi a véleményed, hogy ez, megmondom őszintén, én a személyes véleményemet mondom, és nem akarom a szádba adni a választ, mert nyilván lehet, hogy neked teljesen más, de látom, hogy hogyan lesznek gyönyörű emberek hirtelen, és látom rajta, hogy ezt az AI-jal készítette, és sokan ezt elkövetik szerintem azt a hibát, hogy önéletrajzba beleteszik, üzleti céllal használják fel. Nekem ez visszatetsző. Uh-huh. Neked erről szakember, de ez csak egy személyes vélemény. Látom. Szakemberként neked mi a véleményed erről?
Megmondom szerintem, hogy a saját ügyfélkörünkben mi nem találkoztunk olyannal, aki AI által generált fotót rakott az önéletrajzára, tehát mi még nem futottunk bele ebbe a helyzetbe így direktbe. Én egyébként valószínűleg ellenezném inkább, mint hogy támogatnám, tehát hogy az a véleményem, hogy bármilyen olyan jellegű manipulációja a valóságnak, amit nem lehet utána értelmesen megvédeni egy párbeszédbe, az visszatetsző tud lenni. Én az önéletrajzírásnál is ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy igazából az, hogy a valóságot egy más szemüvegen keresztül optimálisan mutatjuk be, az belefér, hogyha egy interjúbeszélgetés során meg tudjuk ezt az álláspontot védeni, az már nem fér bele, hogyha direkt valótlanságot állítunk. És nálam ez, amit elmondtál, ez az a kategória, hogy én direkt valótlanságot állítok, mert valaki másnak mutatom magam, aki nem vagyok. Tehát hirtelen én nem leszek most fiktív a példa, de izmosabb az interjúra, vagy nem lesz több hajam, mint most, attól, hogy az AI azt nekem legenerálja. Tehát, hogy ilyen értelemben én ezt valószínűleg nem javasolnám senkinek, hogy egyébként így használjon AI-t. Bár hozzáteszem, hogy itt az AI-nál szerintem az is azért nagyon erőteljesen felmerül, és nekem inkább ez a dilemma fogalmazódott meg bennem, ami picit elkanyarodik egyébként a témánktól, hogy szerintem az AI képes arra, hogy az ember elhiggye saját magára, hogy sokkal okosabb, mint amilyen. És nekem az volt a személyes dilemmám, hogy vannak most már ugye azok a programok, amik egy rövid hangfelvétel, videófelvétel alapján úgy a videót generálnak, és bármilyen nyelven megszólaltatnak téged. Én néhány szót beszélek egyébként németül, de hogy ilyen hogdajcsal tudtam egy pillanat alatt így, nem tudom, beszélni bármilyen témáról, az, ahogy felvettem egy 10 perces angol videócsaját magamról, és a tökéletes német akcentussal tökéletesen mondtam el úgy a saját arcmimikámmal valamit, hogy ez nem én vagyok. És ugye itt szerintem azért felvetődnek nyilván kérdések, hogy az, amit most tapasztalunk az AI-ból, azt szerintem később úgymond a hitelesítését a tapasztalatoknak és a meglévő skillsetnek nagyon nehézé tudja tenni, mert nagyon szerintem szűk az a határmezsgy, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem fér bele, mert az önéletrajz az egy nagyon kicsi szelete szerintem ennek, hogy valaki egy picit felturbozza az önéletrajzát, de ugye jön az, hogy kap egy próbafeladatot, és azt a próbafeladatot részben egy AI eszköz végzi el helyette, vagy jön az a lépés, hogy mondjuk tegyük fel egy videót felvesz, amit elküld a cégnek, amit mondjuk nem ő vesz valójában fel, nem ilyen generálja is. Ugye vannak erre kutatások, meg tesztek, én magam is csináltam ilyet, hogy egy laikus szem nem tudja kiszűrni a különbséget ma már, főleg a fizetős szoftvereknél. Tehát, hogy nagyon könnyen el fogunk szerintem jutni abba a helyzetbe, hogy az egy nagyon komoly kihívás lesz recruitment oldalon, hogy valaki arról döntést tudjon hozni, hogy az, amit nált az igazi.
Az én privát véleményem az, hogy most egy ilyen átmeneti időszakot élünk, ahol mindig a bűnelkövető és a bűnüldöző ugye egyik előrébb jár, a másik hozzáfejlődik. Most ezt az analógiát használva, szerintem az AI rengeteg eszközt ad a jelölteknek a kezébe, amitől szebbek tudnak lenni, jobb önéletrajzot tudnak írni, és akár ez is, amit mondasz, hogy olyan videókat készítenek olyan nyelven, amire önmagukban nem képesek. És most még arról beszélünk, hogy az emberi fül, szem nehezen vagy nem tudja ezt kiszűrni, és nyilván a másik oldal is fejlődik automatizmusok, AI és egyéb filterezés, minőségbiztosítás révén, de hogy én azt gondolom, hogy el fogunk oda jutni, hogy ez nem lesz probléma. Mert képzeld el, hogyha mondjuk én egy projektmenedzser vagyok, aki egy arab projekten egy IT projektet vezetek, és nem beszélek arabul, de olyan szinten meg tudom oldani mondjuk a board előtti prezentációt, a különböző stakeholderekkel a kommunikációt, a csapattagokkal, a nemzetközi környezetben, hogy egész egyszerűen felkészülök, de van egy avatarom, aki ezeket azon a nyelven el fogja tudni mondani, akkor most mondd meg nekem, hogy ezzel átvágtam valakit, vagy a delivery oldalról leszállítottam azt,
én egyetértek vele, tehát azért mondom, hogy nagyon szép ez a határ.
És szerintem ettől nem vagyunk annyira messze, hogy egész ide jusson a technika, és ilyen szempontból a most nyelvi korlátnak látott korlát, az leomlik, vagy bizonyos személyiség jegyeknek a hiánya, vagy kompetenciáknak a hiánya egész egyszerűen kipótlódik, mint egy pótkar, vagy egy bármilyen rásegítő eszköz, gyakorlatilag egy kész, komplett kompetenciát fogunk tudni mutatni.
De én nem mondom, hogy nem gondolkoztam el azon egyébként, hogy most majd ugye erről tudsz, hogy gondolkozunk a külföldi piacra lépésben, hogy ugyanazt a mennyiségű tartalmat, amit legyártottam magyarul, azt legyártatom angolul, úgyhogy egyébként nem én fog beszélni, hanem egy avatar, tehát nyilván ez a kérdés, ez nem is felmerült már, hogy azért...
Törpöltél azon a kérdésen
akkor. Úgy nem sokat dilemmázok benne, igazából a dilemmám mondom az, hogy jelenleg nem tudod még olyan minőségben megcsinálni, hogy ez ne legyen visszatetsző, de azt gondolom, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor már nem ezt fogja jelenteni az értéket, hanem sokkal inkább az, hogy ki tudja úgymond ezt megfelelően működtetni. Mert ugye olyat már csináltunk egyébként saját fejlesztésbe csapaton belül, hogy a tavaly évben megjelent cápa törvények című könyvet betápláltuk egyébként az AI-ba, és mint Erdősi Gellért válaszol egyébként az AI kérdésekre is, félelmetesen pontos válaszokat ad az én stílusomba egyébként bizonyos kérdésekre. Tehát hogy azért mondom, hogy ez egy izgi kérdés, hogy amikor az embernek van egy viszonylag nagy anyaga, tartalma, amit ő maga már létrehozott, akár ez lehet egy céges wiki, akár lehet tényleg content, amit elkészített, és azt beletáplálja egy AI-ba, és utána azt mondja, hogy oké, én szeretnék erről egy tartalmat, elkészíti az AI, és ő csak reviewzja és megnyomja, hogy oké. És ugye kérdés az, hogy itt az alkotás, az ugye ki az, aki alkot? Mert ugye erről biztosan te is találkoztál ezekkel a vitákkal, hogy nagyon híres festményeket, meg ilyen képzőművészeti stílusokat beraktak ugye AI-ba, és akkor azzal generáltattak bizonyos képeket, és akkor ugye ez most akkor visszaélés a szerzővel, vagy nem visszaélés a szerzővel, akkor most ki él vissza, az AI él vissza, vagy az, aki lenyomja a gombot?
Szerinted a konkrét példánál mi a válasz, ez visszaélés?
Melyikre gondolsz?
A festménynél.
Én azt gondolom, hogy nagyon megint szűk a határa között, hogy mi az, amikor stílust másolunk, meg mi az, amikor művet. És ezért nem tudnám ezt megmondani. Ez hiszem hasonló kérdés, mint amire soha nem lesz végleges válasz, hogy amikor az önvezető Tesla elüt egy gyereket, akkor ki a hibás? Az AI a hibás, vagy a gyártó a hibás, vagy az, aki éppen nem figyelte a kormányt. Tehát, hogy vagy a gyerek, aki mondjuk kilépett az ebben úgy, hogy látta, hogy jön az autó. Tehát, hogy szerintem itt nagyon nehéz meghúzni ezeket a határokat. Meg ugye, itt, hogyha a Teslás példát megnézzük, ugye az a másik ennek a továbbfejlesztett verziója ennek a dilemmának, hogyha tudja az autó, hogy biztosan baleset lesz, mert tudja egyébként előre, hogy az biztos, hogy ütközéssel fog járni, akkor mire törekedjen? Arra törekedjen, hogy a lehető legnagyobb sanszal ússza meg több ember, vagy arra törekedjen, hogy a sofőr mindenképpen megússza. És jelenleg ezt még nem tud programozni, de ugye a kérdés az, hogy ezt meg fogják-e valaha engedni. Hogy te azt programozd, hogy te mindenképpen túléld, de mondjuk nem érdekel az, hogy a másik emberrel mi történik. Ugye ezek azok a kérdések, amire szerintem nehéz
morális
választani.
Morális dilemmák, amit nem lehet az AI-re áttolni, ezt az embernek, a programozónak kell igazából megmondani, hogy mi a prioritás.
Ja.
Picit még az AI-nál időzve.
Nagyon elkanyarodtunk.
Nem baj, mert vissza fogunk menni a te kérdésedre is rövidesen. Ugye beszéltük azt, hogy mennyiféle segítséget adhat mondjuk egy önéletrajznak a felturbózásában, de te is említetted, hogy hát azt nagyon jól el kell tudni szélszelni az interjún, és önazonosnak lenni, jó pillanatokban jó válaszokat adni. Nehezebben most a karriertanácsadó élete, amikor korábban low-end feladatot, hogy legyen egy jó CV-d, amivel kitűnsz és bejutsz, ahhoz most már meg is kell tudni felelni, és viszonylag, ahogy mondod, könnyebben eljutnak a jelöltek oda, hogy jó CV-vel rendelkezzenek, meg jó fotóval, meg akár be is jutnak, de egy új kihívás, hogy akkor ahhoz a esetleg jobban megmutatott minőséghez hogyan tudod felkészíteni a jelöltedet. Ez jelent új kihívást egy karriertanácsadónak, hogy áttolódik a fókusz?
Én olyan szemben picit, hogyha nem bánod újra keretezném a kérdést, hogy nálunk ez azért nem jelent újszerű problémát, mert mi nem írunk a ChatGPT óta jobban életrajzot, csak könnyebben jutunk el ugyanoda. Tehát, hogy emiatt ez nem egy újszerű történet, de hogy ez amúgy egy teljesen valid kérdés, amit feltettél.
Van egy morális limit, amit nem léptek át, hogy például valótlan nem állít.
Én ugye mindig azt szoktam mondani, és itt tudok a legpolitikailag korrektebbül fogalmazni, hogy én nem bíztatok soha jelöltet arra, hogy ő valótlanságot állítson, de nem tudok senki mellett pisztolyjal ott állni, hogy miután mi átadtuk a készanyagot, ő nem javít-e bele valamit, amit nem mi írtunk. Nyilvánvalóan az, hogy mi fér bele és mi nem fér bele, ez megint egy nagyon szűk dolog, mert hogyha mondjuk valakinek az van a munkaszerződésében, hogy marketing asszisztens, vagy marketing menedzseri feladatot lát el, ugye egy piacon viszonylag elfogadott dolog, hogy marketing menedzsert írt be az önéletrajzába, mert megint csak visszakanyarodunk oda, hogy ez egy megvédhető dolog egy interjún. Ugye szerintem az, ami nem megvédhető, amikor valaki marketing asszisztens volt, vagy tegyük fel, nem is marketinggel foglalkozott, és beírja azt, hogy marketing director. Na, az, amit ugye nehéz megvédeni, vagy nem is lehet megvédeni, ez, ami ugye nem fér bele. De hogy visszatérünk ugye a kérdésedre, szerintem én azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, és ez mindig is így volt, meg a jövőben is így lesz, az az, hogy mi látunk olyan perspektívát, olyan lehetőséget sokszor egy álláskeresőben, amit az álláskereső nem lát saját magában. És nyilvánvalóan nekünk arra szól a mandátumunk, nekünk azért fizetnek relatíve sok pénzt, mert azt akarják, hogy ezt egyrészt lássuk bennük, másrészt meg ki is hozzuk belőlük. Tehát, hogy a mi feladatunk az arra vonatkozik, hogy felmérjük azt, hogy mivel rendelkeznek, és a lehető legoptimálisabban ezt utána értékesítsük, eladjuk. És ennek része az is, hogy utána nyilván, hogyha mi állítunk valamit írásban, azt meg kell tudni védeni szóban. Tehát nekem mindig az szokott lenni itt a döntéshozatali tényezőm, ami alapján eldöntöm, hogy csináljuk vagy nem csináljuk, és ezt nagyon sokszor hallhatják, hogyha az ügyfeleim hallgatnák ezt a podcastot, akkor azt mondják, hogy ezt tényleg meg szoktam kérdezni, hogy mindig azt szoktam megkérdezni, hogy figyelj, beírhatjuk ezt, de ezt meg fogod tudni védeni egy interjún? És amikor azt mondja, hogy nem, fogalmam sincs erről, akkor az, amikor töröljük azt a bullet pointot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt mindig ezt a kérdést kell feltenni bármilyen önéletrajz jellegű dolognál, hogy meg tudod-e önazonosan és hitelesen védeni azt, hogy te azt tényleg megcsináltad. Mert ha igen, az tök jó. Ha nem, akkor meg nem.
Itt képzeljük, hogy egy szorítóban vagyunk. Piros sarok, erdősi Gellért szívisárk, kék sarok, AI. Egy-két év múlva szerinted a mostani szakmádnak, munkádnak melyik részét viszi el pontozással az AI, és neked mivé kell átalakulnod? Mert én azt látom, hogy az AI nélküli világban egy csomó olyan dolgot csináltál, oké, önéletrajz adja magát, egyszerű dolognak tűnik mégsem az szerintem, hiszen egy céget építettél föl erre, hogy ezt jól csinálják a te ügyfeleid. Az már egy kicsit kevésbé elképzelhető, hogy az AI az első körben rád ver abban, hogy felismertetni a jelöltben, hogy ő hova tegye azt a hangsúlyt, mi az ő jó iránya, de nem lehet most már semmit se kijelenteni, hogy nem fogja átvenni, és nem csinálja legalább gyorsabban meg. Hogyan fog a te szakmád átalakulni szerinted, és egyáltalán zavar-e ez téged, mert néha az az érzésem, hogy te egy nagyon pragmatikus ember vagy, és nem bánod, hogy ugyanoda hatékonyabban jutsz el.
Nem, szóval.
Ha a te kezedben vannak az eszközök, hogy látod ezt a boxmeccset egy-két év múlva?
Én nem fognám fel boxmeccsként, én inkább úgy állnék hozzá, hogy szerintem vannak olyan dolgok, amik evidenciaként kijelenthetők, hogy az AI jobban csinálja, mint én vagy akár bármilyen ember, és evidenciaként kijelenthető az is, hogy még jobban fogja csinálni. Ez azt jelenti, hogy lesznek olyan dolgok, amiket most még manuális beavatkozással akármit csinálunk meg egy álláskeresőnek, amire később esetén nem lesz szükség. Ugye a kérdés az akkor merül fel, hogyha viszont ezt mindenki meg tudja csinálni, és mindenki gombnyomásra meg tudja csinálni, akkor viszont egy más szűrési vagy kiválasztási paraméter lép életbe. Ami két dolog lehet a mostani felfogásom szerint. Az egyik az, hogy ki hogyan tudja az AI-t jól működésre bírni, ami egy ugyanolyan skill lesz, amit eddig csináltunk, csak picit máshogy. A másik pedig az, hogy ki milyen AI-jal tud dolgozni. És ugye itt jön az a pont be a képbe, hogy abban az esetben, hogyha én meg tudom tanítani a jövőben a jelöltnek azt, hogy ezeket az AI eszközöket hogyan tudja hatékonyan használni álláskeresésre, ez ugyanúgy egy speciális skillset lesz, amit nem lehet egyetemen megtanulni. Tehát, hogy az, hogy a piacom eltűnik ezzel, 100% biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz így. Ami meg a következő lépés, hogy ugye, hogyha az történik, hogy minden AI irányba megy el, és tegyük fel, mégis az történik, hogy nekem igazából a munkámra semmilyen szempontból nem lesz szükség, akkor még mindig létre fog jönni egy olyan piac, a meglátásom szerint, hogy mivel mindenki ugyanazt a generikus átlagot fogja tudni hozni AI-jal, ezért a cégeknek szükségük lesz arra, hogy valaki egy olyan szoftvert fejleszten, vagy egy olyan AI programozást hozzon létre, ahol ki tudja szűrni bizonyos jegyek alapján, hogy ki az, aki tényleg valójában mögöttes hozzáadott értékkel rendelkezik. Tehát onnantól kezdve igazából egy B2C vállalkozásból lesz egy B2B vállalkozás, ahol azzal fogunk foglalkozni, hogy tudjuk egyébként a kamuzó vagy saját magukat pozitív a szénbe feltüntető jelölteket kiszűrni B2B oldalon. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem az a skillset, amivel rendelkezem, a semmilyen értelemben így nem tud eltűnni, vagy hát nem tud haszontalanná válni. Inkább azt mondom, hogy a kihívás meg a problémának a hogyanja fog nagyon drasztikusan megváltozni. Simán elképzelhetőnek tartom, hogy nem lesz egyébként önéletrajzra szükség. Nekem nagyon valószínű az a forgatókönyv egyébként, hogy egy nagyon rövid felvett videó alapján az AI személyiségjegyeket ki fog szűrni, és meg fogja tudni mondani, hogy valaki alkalmas, vagy nem alkalmas egy adott pozícióra, mert ez már most is megvan egyébként. Ugye van az a jól emlékszem, az a kutatásnak a lényege, hogy három kérdésre válaszolsz viszonylag részletesen az AI-nak, és a negyedik témán megmondja, hogy mi lesz a válaszod. Ha már most ez technológiailag létrejött, akkor ez most már igazából pontosan tudjuk, hogy már tud leiratozni az AI, mert nagyon régóta tud. Tehát, hogy innentől kezdve az, hogy ő élőben leiratozzon, és élőben tegyen fel kérdéseket, és élőben kiértékeljen, és élőben meghatározzon mondjuk egy ilyen metrikát arra vonatkozóan, hogy te hány százalékban vagy fit egy pozícióra, ezt én nem látom egy annyira távol jövőnek. Az a kérdés.
Hát sőt, egy LinkedIn profilnál mondjuk ráeresztesz egy extensiont, és megmondja a személyiségjegyedet, a voice of tone-t, hogy érdemes hozzászólni, ami nagyon konverzió.
Nem akarok cégnevet mondani, de igen, több ilyen szoftverre van, ami plugin formájában rárakható a LinkedIn-re.
Nagyon érdekes, amit mondasz megint, mert lehet, hogy te leszel a karrier tanácsadás etikus hackere, és eddig a jelölteket segítetted őket jó álláshoz jutni, és ahogy mondod, a B2C bizniszből lehet, hogy egy B2B biznisz lesz. Mindig azt próbálom elképzelni, hogy korábban a szűrés, a filterezés ez nagyon kitolódott, és megtudták az önéletrajz alapján, mert nem engedték be, vagy esetleg, hogyha egy recruiter cégen keresztül jött egy pályáztatás, akkor ugye az előszűrést ott végezték. Azért, hogyha most így van finomítva az önéletrajz, és a különböző fegyverek mindenkinél ott lesznek, és ez a különbség eltűnik a jelöltek között, akkor képzeld el, hogy sokkal tovább jutnak a folyamatba, mert nem derül még ki, hogy mitől jobb az egyik jelölt vagy a másik. Én azt keresem, hogy mi lesz majd az, ami most mondjuk egy team fit-ség például, ami csak az első hónap után derül ki, hogy utálják a szagát annak az embernek, vagy nem tudom, ami gyakorlatilag egy önéletrajzból, akár még egy állásinterjúból is nem szűrhető ki, vagy hogy azok a rossz szokásai, amik mondjuk egy szünetben jönnek ki, vagy egy stressz szituációban, amikor már dolgozni kell annak a jelöltnek abban az adott pozícióban. Gondold el, hogy már hetek, lehet, hogy hónapok teltek el, és igazából a valós filterezés szempontjai akkor fognak kiderülni, mert előtte tök egyenlő lesz majd a meccs. Erről te mit gondolsz, hogy akkor itt a vállalati oldalnak a filterezését kell visszatolni és hamarabb megszerezni, vagy valahogy teljesen átalakul ez a toborzás és felvételi és onboarding folyamat, és máshol helyeződik a hangsúlya, hogy mondod, nem biztos, hogy lesz önéletrajz például. Nagyon érdekes, hogy mondjuk a videós tartalmak irányába megy el a történet, vagy a social platformok, akár egy LinkedIn lesz úgy felturbózva, hogy gyakorlatilag a hiányzó adatokat, mert ott is bizonyos hozzáféréssel mondjuk a cégek meg fogják tudni nézni, és már ott kielemzik, akár rendszer szinten. Szóval ebben mit vizionálsz ebben a folyamatban?
Hát itt szerintem nagyon sok irány megvalósult, ami nekem így elsőre eszembe jut, hogy én nagyon valószínűleg tartom azt, hogy az a mostani működési elve, ahogy működik a kiválasztás vállalati oldalon, hogy mit mérnek, hogyan mérik, milyen körökön keresztül, ez szerintem biztosan változni fog. Tehát, hogy ennek változnia kell, hogyha valaki értelmes végeredményt szeretne. Az, hogy minden jelölt ugyanazt a szintet tudná hozni, ezt azért tartom rendkívül valószínűtlennek, bár logikus egyébként következtetés, de azért tartom mégis valószínűtlennek, mert egyszerűen, és ez szomorú, hogy ki kell mondanom, de hogy az emberi igényessége soha nem lesz ott, hogy mindenki igényes lesz arra, hogy pályázik. Tehát szerintem még jó pár évünk van, nekem az a benyomásom, amíg egy ilyen általános tudássá válik az mondjuk, hogy ChatGPT, mint ahogy általános tudássá vált az, hogy mondjuk valaki a keresőt tudja használni, vagy van e-mail címe. De amíg látok IT vezetőket freemail-es e-mail címmel, bármi bántás a freemail ellen, addig azt mondom, hogy nem félek ettől a forgatókönyvtől.
Egy jó citrommail.
Egy jó citrommail, igen. Azt is mondhattam volna, igen.
Jó, picit menjünk akkor vissza a kevésbé AI világba, és a kérdésre.
Mennyire érdemes váltani? Igen, most én
nézzük
kérdezek.
Nézzük meg egy seniort, nézzük meg egy juniort, ezeket a personákat. Vizsgáljuk meg őket abból a szempontból, hogy mi motiválhatja őket a váltásra. Kezdjük először a senior kollégákkal, vegyük az IT-t, azt ismerem talán a legjobban. Azt kérdezted, hogy mondjuk mi az a jövedelem különbség, ami miatt már megmoccannak az IT-sok. Ugye rengeteg szempontot lehet látni, hogy mit fog ő eldönteni, mit fog vizsgálni, mi a legfontosabb. Mindig elhangzik, hogy a pénz az első, vegyük is ki, és azon kívül nézzük meg a többi szempontot. Egyrészt ez így van, habár én azt gondolom, hogy marhára nem mindegy, hogy a karrierjében hol tart valaki. Mert aki már mondjuk 15 év alatt megkeresett, egzisztenciát teremtett, és gyakorlatilag már nem csak a egzisztencia felépítéséről szól, hanem csap át egy önmegvalósításba, tud már érdekes projektek között válogatni, és akármit csak a pénz miatt nem vállal el. Ez nyilván személyiségfüggő. És itt a válaszra nagyon könnyen mondanám, hogy 30%. Tehát, hogy egy csomószor találkozom azzal, hogy ez alatt akár nem is elég, és fogja tovább a székét, mert éri neki az a komfortzóna, amit ő megszokott, az a teljes kávé, amit abban a kantinban iszik. profán dolgok nagyon sokszor, tehát nem feltétlenül csak ezeket a sok szempontot szerintem, csak itt van az, hogy mit fognak majd vizsgálni, szerintem aki egy ilyen 360 fokos képet gyorsan be tud gyűjteni, hogy egy adott personába mik a fontosak, és mi van meg, és egy új helyen abból mi van meg, ha ezt lehet vizualizálni, az egy ütős dolog mondjuk egy jövő toborzásában. A pénz fontos, de fontos a személyiségjegy, hogy ő egy biztonságra törekvő játékos, aki a szokásai rabja, egy érett személyiség, és nem akar nagyon változtatni, de őt nagyon nehezen fogod rábeszélni, hogy egy kihívásba menjen bele. Viszont ennek is van egy életciklus, amikor már marhára unja. Stabil, minden oké, de unja, és azt a pontot megcsípni. Mindig erre szoktunk így a toborzókkal beszélgetni, hogy az sehol nincs fönt a LinkedIn-en, hogy valaki aznap összeveszett a főnökével, és hogyha abban a pillanatban szólsz be neki, írsz egyet oda, akkor lehet, hogy egy olyan embert el tudsz hozni, aki egyébként nem gondolkodna a váltáson. Hát egy jó példa, több vezető csatlakozott most hozzánk neves recruitment cégektől, és volt közöttük olyan, aki elmondta, hogy ő bizony nem akart váltani, ott volt 18 éve, és ezt ágában nem volt váltani, de volt egy olyan időszak, amikor feküdt a tengerparton, és jókor jött ez a telefonhívás, és éppen valami olyan lelki állapotban volt, amikor meghallotta ezt a keresést. Na most ilyenkor nehéz azt mondani, hogy többet fizetsz neki, és azért vált. Nem, azt a momentet találtad meg, amikor érdemes őt megszólítani, csak ez kötszurkálás is, tehát ezt ugye nagyon nehéz meg algoritmizálni, meg tudatosságot ebbe felfedezni. Az biztos, hogy a karrier elején lévő embereknek az anyagiak megteremtése, ez egy nagyon vonzó dolog, és hogyha nagyságrendekkel többet tud keresni, akár egy külföldi projektre, mondjuk remote módon tud dolgozni, az most nagyon menő dolog, hogy jól keresel, a bevételed az kint keletkezik meg, a költséged az itthon van, időzónát igazítasz, így súlykolják belénk a rengeteg MLM-es, meg mindenféle olyan iparágak, hogy önmegvalósítás, rugalmasság, szabadság.
Laptop lifestyle.
Így van, ez egyszerűen megőríti az embereket, hogy lehet sokat keresni egy laptoppal bárhol. És szerintem ennek az államnak sok vevője van most, főleg a fiatal és az Y-ig szerintem. Uh-huh. Nyilván a boomerek, X-generáció érettebb szakaszban ez kevésbé működik, ott jól meg kell fizetned őket, és komoly érveket kell, meg jó pillanatban megkérdezni. Nyilván, mint minden jó kérdésre, erre is nagyon nehéz jól válaszolni, de szerintem ezek a faktorok mozgatják ezt. És egy fiatalnál pedig, hát nagyon érdekes lesz, hogy ugye sokat hallottam különböző bootcampek bezárása vállalati oldalon, hogy hát egy IT projektet mondjuk most szeniorokkal indítunk el, nincs pénz, idő arra, hogy kineveljünk juniorokat. Hát a tavalyi évben erről szólt minden, hogy nem kell junior, és gondolkodtam is rajta, hogy basszus, ez a junior, aki most nem kell, 2-3 év múlva ő lenne a medior, 2-3 év múlva hogyan fog ez a medior kör megkeletkezni, de aztán a sok beszélgetésnek végül lett egy olyan eredménye, pont a legutóbbi alkalommal AI téma volt a beszélgető társammal, Hektorral a topik, és ő mondta, hogy ne úgy gondoljunk a juniorokra, hogy őket kiváltja mondjuk az AI, hanem egy junior kezében az AI, az azt jelenti, hogy ő a medior. És innen ugrott 3 évet, és hirtelen megvan az a medior kapacitás, egy jó prompt engineering tudással, pici iparági tapasztalattal sokkal gyorsabban szedi az első néhány lépést, és tud akár stabilan önállóan dolgozni. Úgyhogy kérdés, hogy a munkaerőpiacon egy klasszikus mediornak, akinek van 3-5 éves tapasztalata és van egy bérigénye, megjelenik egy-két éves tapasztalatú junior AI segítséggel, és bevállalja ugyanazt fogja kérni, ugyanazt fogja érni a piacon, mint mondjuk a klasszikus medior kategóriában lévő kolléga. Te erről mit gondolsz?
Erre szerintem te jobban tudsz válaszolni, mint én, biztos vagyok benne, hogy ezt a piacot így IT oldalon jobban látod. Az, hogy tud-e ugyanannyit kérni, vagy többet kérni, úgyhogy kevesebb tapasztalat van. Nekem az a meglátásom ugye a mostani piac tükrében, hogy ezt a piac szerintem még nem tekinti egy általános elfogadott igazságnak, hogy egy juniornak a kezét mondjuk mediorrá teszi az, hogyha ő AI-t használ. Én ezt nem látom így a piacon.
Én sem még.
Tehát, hogy lehet, hogy így lesz, de hogy én most ezt még nem tapasztalom. Én inkább azt látom, amit te is mondtál itt az imént a juniorok kapcsán, hogy a tavalyi évben igazából extrém mód nehéz volt szerintem belépni így IT oldalon, nem csak most fejlesztői oldalon, akár ez a Scrum Mastery vonal is. Mi talán a Data Science egy picit kaktojás volt, ott még egy picit könnyebb volt, de hogy az volt a tapasztalatunk, hogy az a felszívó erő a piacon, ami egyébként korábban így nagyon adott volt, és a mindenhonnan az folyt így információként, hogy csak legyél fejlesztő, csinálj meg egy bootcampet, és akkor onnantól kezdve tényleg így kolbászból van a kerítés, és minden szupi. Hát azért ez nem pont így volt tavaly.
Ez így van. Beszéltünk a hazai helyzetről, említetted, hogy vannak tapasztalatai nemzetközi munkaerőpiaci kérdésekben is. Picit nézzük meg, hogy a hazai helyzethez, tendenciákhoz képest mennyiben más mondjuk egy Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában a munkaerőpiac. Mit érzékelsz, mit tapasztalsz ezekből? Bizonyos országokban már dolgozol, látsz-e különbségeket? Egy boomer cégvezető, aki váltani szeretne, ugyanazokat a hibákat követi el mondjuk Afrikában, Európában, vagy vannak kulturális különbségek. Uh-huh. Mit hoznál be ebből a beszélgetésbe?
Elsőnek szerintem azt mondanám, hogy az a fajta visszajelzés nélküli állapot, amiről itt az előbb beszéltünk, azt szerintem Nyugat-Európában nincs annyira intenzíven jelen. Tehát, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy ahogy nyugatra pályáznak az ügyfeleink, ott a nemleges visszajelzés azért szokott érkezni. Tehát, hogy azok az ilyen alapautomatizmusok megvannak, hogy köszönjük.
Lehet, hogy a workflow be van állítva, igen, és tehát, legalább egy,
igen, legalább annyi fáradtság,
egy negatív ágat kap.
Igen, valaki annyi fáradtságot vett, hogy igen, a kiválasztás után mondjuk egy héttel vagy két héttel kap valaki egy visszajelzést, hogy köszönjük, nem önt választottuk. Ez szerintem mindenképpen egy pozitívum mondjuk így a magyar piachoz képest. A másik, amit én mindenképpen elmondanék, az az, hogy külföldön azt tapasztaljuk, hogy az a fajta megközelítésbeli stratégia, amiről mai napon már beszéltünk, amit mi is csinálunk Civisárk oldalon, és ami miatt hatékonyak vagyunk, az még hatványozottabban fontos és hatékonyabb, mint úgymond Magyarországon. Ez alatt azt értem, hogy ott még fogékonyabb a döntéshozatali réteg arra, hogy valaki ezt a proaktív extra lépést munkát belerakja, mert ezzel tudja kommunikálni azt, hogy neki ez a pozíció fontos. Hogy egy konkrét példát mondjak, ugye mondtad, hogy így a dubái világ így kifejezetten érdekel. Elég sok embert helyeztünk el Dubájba az elmúlt időszakban, senior, medior, mindenféle szinten különböző iparágakba, és ott az volt a tapasztalatunk, hogy egyértelműen ez a személyes network, meg személyes utánajárás az, ami egyedül tud interjút hozni. Tehát ott ugye az a forgatókönyv valósul meg, aki nem ismeri a piacot, ezt annak mondom elsődlegesen, te biztosan ezt pontosan tudod, hogy kiírnak egy pozíciót, és egy óra múlva van mondjuk indiai, pakisztáni jelentkezőből 1500. És ugye nyilván abból kikerülni, hogy őt engem megnézzenek, azt nem tud máshogy megcsinálni, csak networkinggel. És gyakorlatilag én nekem meggyőződésem az, hogy akár LinkedIn-ről, akár bármiről beszélünk, automata be van állítva nagyon sok embernek valamilyen szoftveresen, vagy valamilyen, nem tudom, külön kóddal az, hogy ő automata jelentkezzen minden pozícióra. Ezt azért merem így állítani, mert nemrég mi is hiringeltünk a Civisárkos csapatba, és mi most először a LinkedIn felajánlott egy ilyen költségkeretet. Szerencsére nem kell effektíven nagyon hirdetnünk, mert nagy úgymond a social media jelenlétünk, ezért rengetegen jelentkeznek hozzánk egyébként is, de volt lehetőség arra, hogy a LinkedIn-es ingyenes keretből meghirdessük a pozíciót, és úgy voltam vele, hogy fussunk egy próbát, nézzük.
Na, mi volt a tapasztalat?
Mi volt a tapasztalat? Tehát a tapasztalat az volt, hogy bár magyarul volt egyébként az álláskírás, ez nem annyira zavarta így a távol-keletről érkező jelentkezőket. Tehát, hogy szerintem bejött alsó hangon legalább olyan 50 darab olyan jelentkezés, ami teljesen még se iparág, se pozíció, se nyelv szempontjából nem passzolt, tehát ez az ilyen teljesen vaktába jelentkezek, aztán lesz valami történet.
Betolta a robot.
Igen, tehát ő betolta a robot. Úgyhogy ezt azért merem mondani, hogy szerintem ilyen értelemben ezért nagyon fontos abból gondolkodni egy álláskeresőnek, hogy tegyen plusz lépést, mert olyan emberekkel versenyez, akik robotikusan, dömpingszerűen szórják a jelentkezéseket, és hogyha nem válunk láthatóvá, és nincsen egy személyes kapcsolat, akkor gyakorlatilag versenyhátrányba leszünk ahhoz képest, mint ahol lehetnénk. Inkább azt mondom, hogy magunkhoz képest leszünk versenyhátrányba, mert nyilván egy buta, teljesen oda nem illő jelentkezés le fogunk pipálni bármikor, csak hogy összességében el kell jutnunk oda, amiről ugye beszéltünk már, hogy egyetem valaki megnézze azt a jelentkezést. Ehhez viszont kell valamilyen utánajárás. És a dubái piacra visszatérve, hogy ott ugye ez a tendencia, hogy órák leforgása alatt több ezer jelentkező is simán befut egy pozícióra, és ott abszolút az volt a visszajelzés az ügyfeleinktől, hogy a networking és utánajárás, a direct reach out, tehát hogy direkt bejutok a döntéshozóhoz, ajánlást kérek, személyesen networkingelek, valakit megkeresek a cégtől, ezek azok a lépések, amik egyébként kifejezetten működnek. És ami még egyébként a beszélgetésnek a korábbi szakaszába be lehetett volna hozni, hogy szerintem amit érdemes még itt átgondolni mindenkinek, hogy nem csak azok a pozíciók léteznek, amik meg vannak hirdetve. És ez ami szerintem egy nagyon nagy álláskeresői, úgymond kiaknázatlan lehetőség, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy a piacnak az a része az elérhető, ami meg van hirdetve, pedig a valóság, hogy ugye vannak erős statisztikák, hogy körülbelül ilyen 60-70% a piacnak olyan rejtett pozíció, ami nincs meghirdetve, de egyébként felvennének rá embert, hogyha megjelenne a tökéletes jelentkező. És ugye, hogyha úgy nézzük a teljes álláspiaci tortát, hogy mondjuk 30% a meghirdetett, 70% az, ami a rejtett piac, és annak a 30%-nak, ami meg van hirdetve, tehát vannak is mondjuk csak adminisztratív okokból van meghirdetve egy jelentős százaléka, vagy csak azért, mert körülnéznek,
mert lejárt,
hogy csak körülnéznek a piacon, akkor arról beszélgetünk, hogy valójában, hogyha valaki csak a látható piacra céloz, akkor a teljes piacnak mondjuk 15%-kal elő, ami egy nagyon-nagyon hardcore kellemetlen helyzet. Tehát, hogy az álláskereső gyakorlatilag egy extrém mód rossz helyzetbe kerül már a startnál, mert alapvető törvényszerűségekkel nincsen tisztában. Bocsia, kitérőért.
Egyáltalán nem sajnálom, hogy ezt behoztad, mert szerintem megint egy jó kis bombon nyitottál ki, hogy van egy láthatatlan álláspiac. Mi ennek egy szeletét én most így kihangosítom, és majd arra kérlek, hogyha tudsz esetleg példákat hozni még, hogy milyen más szeletét látod, akkor ezt így tegyük ki, mert valóban a jelöltek nem mindig nézik, és tényleg álláshirdetésekre jelentkeznek csak. Az egyik az az, amikor ez a bizniszünk egy része, hogy vannak nagy bankok például, vagy energiacégek, vagy közműcégek, és hatalmas digitalizációs programjaik vannak, és saját belső IT-s állományuk mellett kontraktorokat is felvesznek, hogy azt a poolt, azt akár mennyiségileg, akár kompetenciába bővítsék, és az IDBC-hez hasonló cégek ilyenkor nagyjából kapnak egy gyors briefet, hogy kellene egy projektvezető, vagy kellene egy dotnetes fejlesztő, vagy egy felhős mérnök, és 3 nap. Time to submit, első jelölt beküldése, 3, maximum 5 nap. Na most ezt nem nagyon hirdeted meg, mert annyira gyors az átfutási idő, és ugye ebben az esetben, ha most álláskeresői aggyal gondolkodom, hogyan látom én meg ezt a szegmest, mert itt nagyon jó. Több éves korbanki bevezetés, különböző fintek megoldásokhoz, tehát izgalmas, sokszor hosszú, sok éves projektekre tudna egy nagyon jó állásba bekerülni valaki. Itt a kulcs például az, hogy egy olyan kontraktor céget keressen, akihez záporoznak be az ügyfeleitől ezek a lehetőségek. Ez shadowban van a piactól, tehát oda nem nagyon tudsz álláshirdetésbe bejutni, mert addigra már rég be van töltve. Ilyenkor például a közvetítő cég, jelenesebben az IDBC, vagy a hozzánk hasonló kontraktor cégek, akik gyűjtik ezeket a lehetőséget, és gyűjtik a saját munkatársakat, kontraktorokat, akiket ezekre a pozíciókra, a projekt szerepekre adnak. Ott mi vagyunk a kulcs. Tehát, hogy ott az álláskeresőnek, vizibilisnek felén kell látszódnia, hogy olyan meetupokon szerepeljen, azok a kulcskompetenciák legyenek a különböző platformokon kirakva róla, amiből vagy az AI, vagy a húsvér szorszed ráakad, tehát, hogy mutassa magát. És ugye én azt szeretem, ahol bennünket nem egy ilyen szükséges rosszként tekintenek a jelöltek, hanem az a fajta partnerség működik, még akkor is, hogyha valaki nem is keres állást, de mi tudunk jó insightokat, bérinformációkat hozni a piacról. Érdemes időnként egy szakembernek fejvadászokkal tartani a kapcsolatot, és adott esetben akkor is beszélni, amikor nem a váltás van szóba, mert nagyon jó, mert akkor ő így magát is mutatja, és hogyha esetleg van valami váltási szándék, akkor tudja, hogy kihez forduljon. Szóval ilyen esetben például itt a közvetítő cég az, aki
ez egy tök érdekes kell. Dolog, amit mondasz, mert szerintem ez egy állandó álláskeresői dilemma egyébként, hogy
kinek mutassam magam?
Egyrészt, meg másrészt az, hogy kivel vegyem fel a kapcsolatot, mert nálunk nagyon sokszor van az a tapasztalat, hogy felveszi a jelölt a fejvadásszal a kapcsolatot, és még egy annyit se kap, hogy hello, vagy hogy Big Mac, vagy bármi, és akkor nem tudja, hogy most bekerültem egy adatbázisba, nem kerültem be egy adatbázisba, azért nem jeleztek vissza nekem, mert ő mondjuk más iparágra, vagy más pozícióra dolgozik, vagy csak egyszerűen nem vagyok érdekes, tehát hogy nagyon sokszor egyáltalán nincsen visszajelzés, tehát hogy itt ebben szerintem amúgy mind a két fél bűnös valamennyire ebbe a történetbe. Hozzáteszem, hogy arra én se jeleznék vissza a fejvadász oldal, amikor valaki elküld egy nagyon rosszul megszerkesztett önéletrajzot, és leír egy ilyen monológot LinkedIn-re, én is szoktam éneket kapni, mert sokan ugye fejvadásznak néznek engem, és akkor kapok egy ilyen monológot, hogy ő mit szeretne, és akkor odaírja, hogyha a látóteretbe kerül, amikor léci jelentkez. Tehát, hogy amikor valaki nem tudja röviden ezt frappánsan jól megcsinálni, azt szerintem nagy probléma, és tök kíváncsi lennék, úgymond szakmabéliként, hogy te mit mondanál, hogy valaki álláskeresőként hallgatja ezt, hogy lehet ezt álláskeresőként úgy elegánsan csinálni a szakma irányába, hogy annak jó legyen az olvasata.
Szerintem a párbeszéd fenntartása az nagyon fontos. Tehát, hogy ne csak amikor helyzet van, és vagy az álláskeresőnek munkára van szüksége, és esetleg egy közvetítőre is szüksége van, hanem ugye szerintem a jó szakemberek azért kapnak megkereséseket. Az, hogy hogyan utasítasz el, és hogyan tartod fent a kapcsolatot azzal, aki megkeresett téged, itt van valahol a kutya elásva szerintem, mert hogyha nem azt mondod, hogy hagyjál békén, és ne írjál rám többet, vagy ő is gosztolja magát, és nem jelez vissza, hanem egész egyszerűen, hogy köszi, ez most nem, de egyébként tök jó, és sok sikert hozzá, esetleg ajánl valakit, akiről tudja, hogy ő megkeres, és segít a fejvadásznak abban, hogy ő is sikeres legyen, segíti a saját ismerősét, ez egy nagyon jó módszer.
Most nehéz kérdés fogok feltenni, de tök kíváncsi vagyok, hogy tegyük fel azt, hogy valaki mondjuk 15 éve van egy cégnél. Egy nagy multinál befutott egy szuper karriert, vannak benne előléptetések, dögivel, nagy eredmények, nem volt fent a LinkedIn-en sem nálunk, azért ez egy klasszikus van helyzet. Ilyen. És nem jár meetupokra sem, úgy van vele, hogy nekem a család az első, de egyébként tök jó vagyok a munkámban, csinálok mindent, és megkeres mondjuk minket, és azt mondja, hogy Gellért, én most akkor álláskereső vagyok, és akkor szeretnék felvenni fejvadászokkal kapcsolatokat, és mondom neki, hogy akkor léci, akkor nekik ír, és mondjuk tegyük fel, adok egy listát, amivel egyébként nyilván rendelkezünk, akkor szerinted te minek örülnél, hogy mit írjon? Most nem akarom nyilván helyetted megválaszolni, nekünk van erre egy nagyjából is ablunk, hogy mit szoktunk javasolni, de tök kíváncsi vagyok, hogy neked mi az, amire azt mondanád, hogy hú, ez egy olyan üzenet, amivel a jelölt kommunikálja azt, hogy komoly, kommunikálja azt, hogy érdemes vele foglalkozni, és legalább egy válaszra érdemes, sőt, ami még érdekelne, hogy ugye itt nem arról beszélünk, hogy ő el tud kezdeni építgetni egy kapcsolatot, amiben majd két év múlva lesz egy megkeresés, mert neki akut helyzet van. Tehát egy fel akut helyzet van, álláskereső vagyok, 15 éve nem kerestem, nincsen úgy kialakult szakmai networköm, nem hagytam lehetőséget arra, hogy engem megkeressenek. Itt van előttem egy 50-es fejvadász lista, mit írek a fejvadászoknak?
Hát én nagyon sok ilyet kapok, megkeresést egyébként, záporoznak be. Nálam az jött be, aki eljut hozzám egy kávéig. Tehát, hogy nem, ez olyan, mint a sales, hogyha direktbe akarod és izzadságszeg, akkor nem működik, nincs kapcsolódás. Ha kapcsolatot akarunk felépíteni, tehát volt olyan, aki eljött hozzám egy podcast beszélgetésbe, és kirakta azt az érdekességet az ő sztoriából, ami jó lehetett róla beszélgetni, és egy nagyon jó beszélgetés podcast epizód lett belőle. Neki meg volt a sales anyaga onnantól, bármikor ezt be tudta linkelni, és akár részben, akár egészben el tudta küldeni mondjuk az önéletrajza mellé, meg hallották egy páran. Van, aki csak az idejét dedikálja, és eljön egy kávéra, beszélgetünk, elmondja, hogy expat, most költözik haza, ebben meg ebben az élethelyzetben van, nem kapkod. Tehát fontos, hogy szerintem az teljesen más álláskeresési stratégia, amikor a torkomon van a kés, és kell valami. Akkor, ahogy mondod, a vizibilitás, és hogy a helyzetbe hozni magunkat a hiring menedzsereknél, ott sokkal többet kell a kutató munkába belerakni. Egy expatnál, egy bizonyos szenyoritású, C-level szintű vezetőnél, ott én nagyon szeretem azt, aki nem kapkodik, akinek a stabilitása abban is megmutatkozik, hogy ő azt a vagyont, azt a bevételt, amit ő szerzett, azt nem tapsolta el, hanem van egyfajta tartalékja, van egy jó pár hónapnyi olyan tartalékja, amiben van egy stabilitása neki, és rászánja az időt, akár egy órát is, én nagyon szívesen azokkal az emberek egy órát is beszélgetek kávé mellett, hogy világ dolgai, magát is ezáltal egy picit bemutatja, elmondja, hogy mit keres, de nem tolja túl. És az a finom stílusa, hogy a visszajelzést kéri, hogy van-e valami. Ezt nagyon nehéz egyébként megtanítani, viszont ezen nagyon sok múlik, hogyha látom, hogy nem kapkod, nyugodt. És nekem ez a típusú kapcsolatépítés, a kapcsolatba vetett energia az, ami bejön, és általában ezeknek az embereknek a neve nekem eszembe jut, és akkor én keresem őket, és először őket ajánlom. Az, aki túltolja magát, önéletrajzot küld, és mindenáron liheg, és állandóan kérdezi, hogy mi van, és ugyanezt megteszi az összes kollégám felé, tehát látszik, hogy minden csatornán be akar jutni, az pont az ellenkező hatást váltja ki. Szerintem ilyenkor érdemes csak egy dologra koncentrálni, és nem sokra. És akár ebből egyébként valaki egy nagyon jól csinálja a LinkedIn posztjait, és ilyen érzelemmel teli egy dolgot kiemel az életéből, sztorikat kezd el mesélni. Még nem érted, én ilyenkor mindig figyelem, hogy mi lesz ebből, biztos, hogy valamit akar ezzel, de hogy nagyon szépen az én márkát elkezdik építeni, és ebben nagyon sok jó példát látok a LinkedIn-en. Szóval ennek sok útja van, valahol a stílus, nem kapkodok, magabiztos vagyok hosszú távra, tehát nem baj, hogyha már a jövő hónapban nem tudok elhelyezkedni. Szóval ezek ilyen pici benyomásokból szedem én össze, és nekik segítek. Akár úgy is, hogy semmiféle anyagi érdekem nem fűződik hozzá. Nyilván én is hosszú távra gondolkodom, ha egy jó vezetőt elhelyezek egy céghez, lehet, hogy ő belőle később egy hálás ügyfél lesz, akinek én jutok majd eszébe, tehát nyilván ez is benne van. De hogy aki ezt a stílust, ezt a jó távolságot eltalálja, jelen esetben velem, vagy hozzám hasonló ilyen csomópont emberekkel, szerintem az nagyon sokat számít. Szenyoroknak én ezt javasolnám.
Tök jó.
Picit már belementünk az időbe, szerintem nagyjából kerekíthetjük is le a beszélgetés vonalát. Ugye beszéltünk az AI mennyire izgalmas dolgokat fog jelenteni, akár a jelöltek oldaláról, akár majd B2B-ben, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a jó jelölteket, és ebben milyen fejlődési potenciál van. Beszéltünk a piacról, hogy akár egy szenior esetében mekkora többlet kell mondjuk egy bérben, amit mondjuk ki kell egy munkaadónak fizetni, hogy esetleg megmozdítsuk őket. Beszéltünk a juniorok szerepéről, hogy egy új fegyver az AI a kezükben majd mit fog jelenteni. Itt említetted, hogy sok mindenen törött te is a fejed a saját vállalkozásod kapcsán. Folyamatosan innoválsz, ez nekem nagyon tetszik, hogy nem akkor kell az innováción gondolkodni, amikor az ember már így lefele szánkázik azon az érettségi lejtőn, hanem akkor, amikor így kiteljesedsz, mondtad, hogy már jó sokan vagytok, egy nagy csapatot vezetsz, a te szereped is átalakul. Mit szeretnél a Szivisárk? Milyen irányba lenne jó, hogyha alakulna mondjuk a jövőben? Tehát még több kollégád legyen, akiknek tudod jobban a feladatokat delegálni, és te egyfajta innovátor, organizátor, aki a csapatot összerakja, felügyeli, de már nincs benne az operatív dolgokba. Erdősi Gellértnek, nem is a Szivisárkot kérdem, de Erdősi Gellértnek, most, ahol tartasz, mi lenne a komfort, és milyen irányba mennél? Írtál egy klassz könyvet, egy csomó mérföldkövet kipipáltál, nőttél, látszódsz a piacon, biztos elgondolkodtál rajta, hogy ebből hogyan tovább, mi lenne jó neked személyesen?
Uh-huh. Én talán úgy fognám meg, és ezen sokat szoktam én is gondolkodni, hogy mi az a feladat, vagy feladatok, amivel szívesen foglalkozom, és ez lehet, hogy ilyen nagyon furán fog hangozni, de hogy az egyik feladat, amit én személyesen amúgy a legjobban élvezek, az az a része ennek az innovációnak, ami a termékfejlesztés. Mert szerintem az a leghálásabb, amikor van egy komplex probléma, és azt az ember egy nagyobb piaci rálátlással, egy jó ötlettel, vagy egy teljesen újszerű megközelítéssel meg tudja máshogy fogni, és ezáltal tényleg mérhetően tud hozzáadott értéket termelni ügyfél oldalon. Tehát, hogy van ugye az a mondás, hogy akkor szélszelsz, hogyha nem tudod, hogy kell marketingezni, és akkor marketingezel, hogyha nem tudod terméket építeni vagy fejleszteni. És szerintem ez így nagyon leírja azt, hogy működik így az egész világ, meg az összes cég, és nekem mindig is az van így a fejemben, hogy nem kell szélszelnünk, nem kell marketingeznünk, hogyha nagyon fasz a termékünk. És nekem ez így a vízió, hogy a termék nagyon jó legyen. Tehát, hogy van egy olyan termékünk, amit az elmúlt 7-8 évben összeraktunk, amire merem azt mondani, hogy jelenleg a legjobb megoldás a magyar piacon, bármilyen szempontból is vizsgáljuk. Viszont nem egy olyan megoldás, ami az én standardjeim szerint tökéletes. Tehát nekem az az elképzelésem most a következő időszakra, hogy ahogy változik a piac, ezeket a változásokat figyelembe véve, az újdonságokat beépítve, illetve nyilván az adottságokat, hogy nagyobbak vagyunk, több erőforrásunk van, ezeket felhasználva hogyan tudunk egy még szuperebb terméket építeni, amivel utána úgymond ezt a törvényszerűséget kihasználva nem csak a piacnak a csúcsára törni, hanem ott is maradni, és nem kezdeni el lefelé szánkázni a lejtőn, ahogy ugye az előbb fogalmaztál.
Hát ehhez nagyon sok sikert kívánok. Magáról a termékről én mindig ilyen borzongva nézem azoknak, akiknek sikerül, mert én dolgoztam nagy multinál, ahol ilyen product factory volt, és láttam ahhoz, hogy egy nemzetközi jó termék legyen, az egyik út az volt, hogy egy ilyen óriási multinacionális háttér, Center of Excellence-ek, rohadt sok pénz a marketingre, meg a termékfejlesztésre. Ez az egyik út, a másik út, hogy valami rohadt eredetit csinálsz, és akkor egy unicorn is leszel. Meg van az, akik értelmes srácok kimenek Amerikába a konferenciára, meghallgatják, hogy miket kell összecsipegetni, és ebből összerakják a sajátjukat, és automatizálnak, személyüktől független vállalatot építenek, és ez a harmadik nekem nagyon izgalmas, mert marha nehéz egy új Facebookot kitalálni, marha nehéz egy multinacionális céget felépíteni, hogy végtelen pénzt elkölts a termékre, de ez a harmadik út, amin te is jársz szerintem, ez nagyon izgalmas, úgyhogy én nagyon fogom figyelni a te utadat, hogy sikerüljön ezeket a célokat megvalósítani. Azt külön köszönöm, hogy az 50. adásban eljöttél, és sok értékes nézőpontot behoztál itt a munkaerőpiaccal kapcsolatban. Szerintem örülhetnek azok a jelöltek, akiknek te adsz fegyvert a kezébe, mert meglátjuk, hogy ezt meddig tudod megtenni. Köszönöm szépen, Gellért, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm hallgatóim, hogy velünk tartottatok. Ezt a jó szokásatokat tartsátok meg a jövőben, és sziasztok!
Sziasztok! Brocasters.